Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal az Aquincumi Múzeumban látogatunk el, első beszélgető partnerem pedig dr. Láng Orsolya, régész, főmúzeológus és a műtárgy mesék kiállításnak a kurátora. Az Aquincumi Múzeumnak az új kiállítása, a műtárgy mesék nagyon szokatlan, különleges a maga nemében, hiszen más jellegű, mint a korábbi kiállítások. Hogyan született a gondolat, és mennyire volt ez könnyű vagy nehéz a kollégáknak, munkatársaknak elfogadni és ilyen módon megrendezni?
Valóban egy rendhagyó kiállítás lett a műtárgymesék. Azért is, mert valójában tényleg nem csináltunk korábban ilyen típusú kiállítást. Az ötlet onnan jött, illetve úgy merült fel, hogy ugye az Aquincumi Múzeum most már gyakorlatilag több mint egy évtizede rendszeresen megrendezi minden év tavaszán azt a válogatás kiállítást, amely mindig az előző évek ásatási leleteire fókuszál. Tehát mi minden évben próbálunk új típusú időszaki kiállításokkal jelentkezni a látogatók felé. Az utóbbi időszakban azonban, és ez különösen mondjuk a tavaly évre már érvényes volt, sajnos olyan kevés ásatás volt, amelyekből nem igazán tudtunk volna egy ilyet összeállítani. Ezzel párhuzamosan viszont felmerült az igény arra, hogy a korábbi feltárások leleteiből részben egyfajta válogatást adjunk, részben pedig, ha már úgyis ilyen típusú munkát végzünk, akkor végigjárni és körüljárni, hogy mik a látogatók, illetve mik a munkatársak, a kutatók legkedvesebb, legfontosabb tárgyai. Ennek már csak azért is létjogosultsága lett az utóbbi időben, mert nagyon sok negatív kritika érte a régészeti feltárásokat, a régészek munkáját úgy általában, és mi nem titkolt szándékkal, egy kicsit ilyen imázsjavító jelleggel is szerettük volna ezt a kiállítást megrendezni. Másrészt pedig szinte naponta tapasztaljuk látogatói visszajelzésekből, hogy egy kicsit messzinek érzik a régészek munkáját. Tehát valamiféle misztikus, elvont, nem igazán kézzelfogható munkának tartják a feladatunkat, és szerettük volna egy kicsit ezen változtatni. Tehát ne csak azt lássák, hogy hát kutatók, azok biztos ilyen hosszú szakállas, szemüveges, fehérköpenyes öreg bácsik, akik valami nagyon bonyolult dolgot csinálnak, valamiféle elvont elefántcsontoronyban végzett munka, hanem valóban egy olyan munka, ami felelősségteljes és türelmet igényel, de mindenképpen olyan, amit meg lehet és könnyen meg lehet értetni a látogatókkal is. Tehát egyfajta sztereotípiákat is szerettünk volna lebontani ezzel a kiállítással, és hát közelebb hozni mindenképpen a régészeti munkát a mindennapi élethez. Úgyhogy az a verzió került aztán végül megvalósításra, hogy megkértük a múzeum minden egyes kutatóját, nem csak régészeket, hanem restaurátorokat is, hogy válasszák ki azt a tárgyat, ami valamiért a legközelebb áll a szívükhöz, a legkedvesebb nekik. Most ez már csak azért is érdekes, mert ugye a látogatók is folyton azt kérdezik, hogy mi volt a legfontosabb tárgy, amit találtunk, mi volt a legértékesebb. Hát ők nyilván arra számítanak, hogy majd azt fogjuk mondani, hogy valami fantasztikus aranyból készült tárgy, de hát ugye hát nem egészen ez a helyzet. És hát ezzel a kiállítással azt is szerettük volna bizonyítani, hogy adott esetben egy kis szobortöredék vagy egy kerámiadék ugyanolyan fontos lehet valamilyen szempontból, mint mondjuk egy nemes fémtárgy. Tehát megkértük a kollégákat, így összesen 35 kutató tárgya került be a kiállításba, tehát tulajdonképpen 35 rendezője is van a kiállításnak, hiszen mindenki önállóan saját tárgya köré építette ki a saját kiállítás részét. Ezek a tárgyak vegyesen találhatók köztük őskori, illetve római kori és népvándorláskori tárgyak is, mert hogy az Aquincumi Múzeum munkatársai különböző korszakokkal foglalkoznak, és hát a restaurátor kollégák pedig azok közül a tárgyak közül válogattak, amelyeket az utóbbi időben, vagy akár egy kicsit korábban is ők maguk restauráltak, és hát természetesen teljesen más szempontú megközelítéseket tudtak behozni ebbe a kiállításba. A rendezési elve a kiállításnak az volt, hogy nem szerettük volna semmiképp vitrinekbe rakni ezeket, tehát közös vitrinekbe tenni a tárgyakat, hanem szempont volt az, hogy minden egyes tárgy külön-külön kerüljön kiállításra, hogy mindegyik tárgynak a jelentőségét így könnyebben tudjuk hangsúlyozni. Ennek alapján minden kutató természetesen a régészeti szempontból a régészek, restaurátori szemszögből pedig a restaurátorok leírták a tárgyukat, De külön kérés volt, hogy egy kicsit próbálják meg szubjektíven megközelíteni a tárgyat, és ez nagyon jól sikerült minden kollega esetében. Mindenkinek lett valamilyen személyes vonulata a történetben, vagy azért, mert az előkerülési körülményei a tárgynak különlegesek voltak, vagy azért, mert egy kollega évekig foglalkozott a tárgya, amire le tudta írni, meg tudta jelentetni, hogy mi ez a tárgy, mi volt a funkciója. Tehát ilyen formában egyébként nem csak friss ásatásban előkerült tárgyak kerültek be a kiállításba, hanem esetleg olyanok is, amelyek régebb óta a raktárban voltak, de egy-egy kollega több éven keresztül, vagy hónapon keresztül kutatott, dolgozott rajta, és így aztán sikerült neki megfejteni a tájtitkát. És ezek alapján nagyon aranyos kis szubjektív történetek születtek a tárgyak köré. Meg is lepődtünk néha, hogy milyen írói vénával megáldott kollégáink is van, tehát ilyen szempontból még egy csapatépítő tréningnek is nagyon jó volt. De ami különösen érdekes volt, és különösen jó volt, hogy a látogatók sokkal közelebb tudtak kerülni a tárgyhoz, tehát nem egy száraz szakmai szempontú leírását kapták a tárgyaknak, hanem ennél sokkal színesebb és érdekesebb, élvezhetőbb történetet. És hát természetesen ott van maga a tárgy kiállítva, és ugye egy kicsit még megbolondítsuk a kiállítást, megkértük a kollégákat, hogy fotózkodjanak le a tárgyukkal, és hát ezzel is még inkább a személyes jellegét kiemelni, és még közelebb hozni a kutatókat a látogatókhoz, és ezek a fotók is felkerültek a tablókra. Nagyon ötletes és jópofa fotók készültek ilyen módon egyébként a tárgyakról, illetve a kutatókról. Kis ajtók mögé rejtettük egyébként ezeket a fotókat, tehát hogyha valaki esetleg nem szereti, hogy az ő képe olyan nagyon szem előtt van, akkor kis ajtó mögé van rejtve, de a látogatók ezt kinyithatják, megnézhetik a kutatókat is, hogy hogyan is néznek ki valójában. És hát nagyon érdekes visszajelzéseket kaptunk ezzel a kiállítással kapcsolatosan, mert abszolút beváltotta egyébként a hozzáfűzött reményeket, és minden esetben olyan véleményekkel találkozunk a vendégkönyvekben, illetve hát a személyes beszélgetések kapcsán is, hogy végre egy kicsit látják az embert a múzeum mögött, vagy a tárgyak mögött. Volt, aki meglepődött, hogy sok nő dolgozik, például azt gondolta, hogy sokkal idősebb, és főleg férfi régészek dolgoznak a múzeumban, ehhez képest más benyomásokkal távozott. Nagyon sokan ténylegesen értékelték azt, hogy sikerült megérteni egy-egy tárnak a történetét, vagy a hátterét. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy abszolút beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és hát főleg azért, mert talán a gyerekeknek is sikerült egy kicsit többet nyújtanunk ezzel a kiállítással. Összeállítottunk egy interaktív sarkot, ahol a látogatók maguk is szavazhatnak a kedvenc tárgyukra, tehát nem csak a kutatóknak vannak legkedvesebb tárgyaik ebben a kiállításban, hanem a látogatók is választhatnak. És hát a kiállításnak a tárgyait, ami konkrétan a tárgyakat illeti, egy nagyon vegyes válogatás lett belőle, mert őskori, római kori szobortöredékek, emberábrázolások ugyanúgy megtalálhatók a kiállításban, mint a hétköznapi élet tárgyai, tehát edények például, vagy szépítkezéshez használt különböző eszközök vagy ékszerek, illetve olyan különlegességek is, mint egy in-situ, tehát eredeti állapotában a feltárásról behozott szkítakori temetkezés, vagy egy római kori kocsinak az alkatrészei.
Te milyen tárgyat választottál? Mi a személyes kedvenc tárgyad?
Az én személyes kedvencem egy Jupiter szobor, egy római kori mészkő szobor, amelynek igazából a feltárás és az előkerülési körülményei voltak érdekesek, mert hogy egy olyan kutatás során került felszínre, ahol semmilyen más régészeti vagy egyáltalán római kori objektum nem mutatkozott. Egy építkezéshez kapcsolódó megelőző feltárás során rendkívül nagy mélységben kellett dolgoznunk, de végig újkori rétegekben haladtunk, és már mindenki lemondott erről a területről, amikor teljesen véletlenül, és egyébként az újkori rétegből, tehát mindenféle régészeti kontextus nélkül egyszer csak előbukkant ez a szobor, amely azonban kétségtelenül egy római kori mészkő Jupiter szobornak a torzója, és amelynek az előkerülési helye végül is nem egy akkora meglepetés, mert hogy a közelében korábban már azonosítottak egy kis római kori útmenti szentélyt, és a feliratos maradványok alapján feltehetően Jupiternek is állítottak ott szobrot. Tehát az előkerülési helye nem akkora meglepetés, inkább az a tény, hogy a területről már mindenki lemondott, és ez is egy nagyon jó bizonyíték volt arra, hogy ugye számtalanszor kapjuk azt a megjegyzést is, hogy hát Óbudán már igazából nincs mit keresni, nincs mit ásni, úgyis mindenki van ásva. Hát ez a szép kis szobor ezt is meg tudta cáfolni.
Mikor került elő?
Ez a szobor 2004-ben került elő, restauráltuk, hát túl sok munka szerencsére nem volt vele, és mivel egy elég tipikus római szobor típushoz tartozik, ezért elég könnyen meghatározható volt, és nagyon könnyen rekonstruálható is a meglévő analógiák alapján.
A kiállított tárgyak közül melyik az, ami a legnehezebben volt azonosítható?
Hát ez nagyon érdekes kérdés. Az a nehézséget az talán egy római kori tárgynál, egy pecsétlőnél tudnám kiemelni, amelyet Havasz Zoltán kollégám dolgozott fel, amely bronzból készült római kori pecsétlő, vám szedéshez használt pecsétlő volt, és amely ugyan évtizedekkel ezelőtt került elő, és tudtuk is, hogy van, de mivel senki sem foglalkozott a feliratával, nem foglalkozott magával a tárgyal, ezért igazából nem elsikkadt a többi tárgy között. De ugyanezzel párhuzamosan nagyon érdekes volt például egy olyan üvegből készült, különböző színű üvegekből készült nagyméretű orsógomb, amelyet egy régész technikus kolléganő választott, aki különböző fizikai és kémiai vizsgálatok elvégzésével foglalkozik. Tehát ő például az üveg típusok összetételének a vizsgálatát végezte el, és ez alapján például már az is kétségessé vált, hogy egyáltalán római kori a tárgy, mert hogy olyan összetevők találhatók benne, amelyek alapján felmerülhet, hogy esetleg későbbi. Tehát ilyenfajta meglepetések is értek minket a rendezés során.
A látogatóknak mi volt a kedvenc tárgya, vagy mennyire lehet megállapítani, mennyire csoportosul egy-egy tárgy köré az érdeklődés?
Mivel, ahogy említettem, van egy ilyenfajta interaktív sarkunk, ahol szavazhatnak a látogatók, ezért ez viszonylag könnyen megállapítható. Hát nem nagyon meglepő az eredmény, szinte minden esetben a temetkezés az, ami első helyen végez. Ugye általában a sírok, temetkezések, csontvázak azok nagyon izgatják a látogatók fantáziáját, és hát ez ebben az esetben sincs másképp. Itt egy kettős, egy anya és egy gyermekkel kettős temetkezése került elő autópályaépítés során, és ennek a kiállítását sikerült komoly restaurátori munkával megoldanunk, és hát értelemszerűen ez viszi el a prímet. Szinte minden héten, mert általában heti bontásban nézzük, hogy mi a látogatók kedvence, minden héten ez nyer.
Mi az, ami a legkevésbé népszerű, mert akkor azt is lehet így tudni?
Hát igazándiból, ami legkevésbé népszerű, ez egy nagyon szubjektív dolog, mert az emberek változatos dolgokra szavaznak. Általában én úgy vettem észre, hogy a kerámia edények annyira nem izgatják a látogató fantáziáját, bár mondjuk ez sem teljesen igaz, mert például ebben a kiállításban vannak olyan kerámia edények, amelyek különlegesek. Például egy egész edénycsoport van, amelyeknél minden edény el van deformálódva, tehát be van nyomódva, össze van préselődve, amely alapvetően is egyértelműen egy római kori kemencének a félre sikerült darabjai, tehát egy hulladék anyag, amelyet az egyik kollega egy szemétgödör feltárása során talált meg római kori kemencéktől nem messze. Úgyhogy igazándiból a maguk nemében ezek is érdekesek, de a látogatók többnyire azért értelemszerűen a szebb, díszesebb, vagy valamiért mondjuk morbidabb, vagy fantáziájukat jobban izgató tárgyakra szeretnek szavazni. A kerámiák azok általában nem tartoznak ezek közé.
Mennyire tükrözi ez a kiállítás a múzeum dolgozóinak a jelenlegi kurrens munkáit? Azokat a kutatásokat, amikkel most foglalkoznak.
Abszolút tükrözi. Nagyon sok kollega olyan tárgyat választott, mint említettem, amelyekkel hónapok óta vagy egy pár éve foglalkozik, és olyan tárgyakat is szép számmal találunk közte, amelyeknek a publikációja például nem régiben készült el, vagy most van éppen sajtó alatt. Tehát olyan tárgyakat igyekeztek választani, amelyekről már sokat el tudnak mesélni a látogatóknak, tehát nem arról van szó, hogy leírják egy tárgynak ezeket az alapvető paramétereit, hogy mikor készült, mekkora, milyen színű, mert ez a látogatónak adott esetben semmit nem mond, hanem egy kicsit a tárgy mögött lévő történet is el tudják mondani, és ez volt a szerencsénk ebben az esetben, hogy nagyon sok kutató olyan tárgyat tudott választani, amivel egyébként is foglalkozik, így aztán a teljes történet el tudta mesélni a látogatónak.
Kora középkorból milyen tárgy lett kiállítva?
Semmilyen, mert hogy az Aknamúzi Múzeumban jelenleg két osztály működik, az ókortörténet, illetve az ős- és népvándorláskori osztály, tehát mindösszesen a népvándorláskorból, a népvándorláskorból emlékeim szerint igen, egy fibula, egy szarmata területen előkerült fibula került kiállításra, ezt választotta a népvándorlás korra foglalkozó kolléganő. Ez egy ilyen saktábla motívumos, amájlos díszítésű darab, amely feltetően császárkori, tehát római császárkori szarmata területről került elő, és amely egyértelműen vagy római hatásra készült, vagy pedig egyenesen római import tárgynak tekinthető. Egy nagyon szép kis ruhakapcsoló tű, amelynek a párhuzamait számtalan helyről ismerjük, például a római birodalom területéről is.
Magának a kiállításnak a megrendezése mennyi időt vett igénybe, és ez az ötlet még megvalósult, kialakult, mennyire könnyen, vagy mennyire nehezen?
Hát néhány hónapba telt, mire az egész anyagot össze tudtuk állítani, tehát természetesen ugye ez 2012. októberében nyílt a kiállítás, tehát ezt megelőzően körülbelül 2-3 hónap volt az intenzív munka a kiállítása. Maga a berendezés az nem tarthat nálunk eleve túl sokáig, mivel hogy meglévő kiállítások között dolgozunk, tehát nem tudjuk megengedni azt magunknak, hogy hosszú időre lezárjuk mondjuk egy kiállítási helyiséget. Tehát maga az építés az 1-2 hét alatt lezajlott. Az összeállítása az anyagnak azért az hónapokig tartott, már csak azért is, mert először fel kellett mérni, ugye, hogy melyik kollega milyen tárgyat választ, el kellett kezdeni összeállítani a tablószövegeket, ugye meg volt az is nagyjából határozva, hogy milyen mennyiségű szöveggel és képanyaggal tudunk dolgozni. Tekintettel kellett arra lenni, hogy a látogatók nyilván nem fognak túl hosszú szövegeket olvasni. Az más kérdés egyébként, hogy sokkal jobban olvasnak ilyen típusú szövegeket egyébként, mint száraz szakmai szöveget, ez szintén egy tapasztalat. Nehéz volt az elején néhány kollégát rávenni, az kétségtelen, tehát nem mondhatnám, hogy mindenki egy öntető lelkesedéssel fogadta az ötletet, de amikor úgy látták, hogy mi formálódik ki a dologból, akkor a végén már senki nem akart ebből senki maradni. Tehát ez ugyanúgy vonatkozik például a fotózásra is, azzal sem arattunk először teljesen nagy sikereket, hogy hát mindenkit jó lenne lefotózni a tárgyával, mert ugye nem vagyunk egyformák, nem mindenkiek. Tetszett annyira ez az ötlet, de amikor elkészültek az első fotók, látták a kollégák, hogy mi fog ebből kisülni, akkor azt mondhatom abszolút, hogy egyöntetően mindenki hosszú tömött sorokba jelent meg, hogy akkor ő is szeretne most már sorra kerülni. Azért is érdekes volt a dolog, mert gyakorlatilag nem volt olyan kollega, aki nem értette volna meg az üzenetét a dolognak, és ilyen szempontból nem volt probléma azzal, hogy milyen típusú szövegeket írtak, mindegyik nagyon érdekes volt, és mondom, meglepve fedeztünk fel bizonyos kollégákban írói vénát, hogy milyen érdekes és jópofa szövegeket is tudnak írni. Egyébként kicsit visszatérve a látogatói reakciókra pont a szövegekkel kapcsolatban, próbáltuk azt is, hogy beültünk a kiállításba, és néztük a látogatóknak a viselkedését, mennyi időt töltenek a kiállításban, mert hogy általában bemennek, megnézik a tárgyakat, egy-két rövid szöveget elolvastak, és aztán tovább sétálnak. Itt viszont azt vettük észre, hogy sokkal jobban leköti őket ez a kicsit történetmesélő, és kicsit, ha úgy tetszik, bulvárosabb szövegalkotás, és ezeket minden esetben végigolvasták, ami azért az látogatók zöménél meglepő dolog. És itt azért persze felmerül az is, hogy mennyire szabad elmenni ilyen irányba, vagy mennyire jó, hogy ennyire mesélősé tesszük a dolgot. Hát nyilván megvannak azok a szakmai alapok, amiktől nem lehet odébb, de nem lehet tágítani, tehát nem lehet ezekből engedni, és nem lehet a tárgynak a szakszerű leírását mellőzni, csak ezt egy kicsit másképp is elő lehet adni, más formában, és egy kicsit jobban érthetőbben el lehet mondani a látogatóknak. Egyébként magának a kiállításnak az összeállítása során is nagyon sok tapasztalatot tudtunk beépíteni. A saját kollégáink felől érkező reakciókat, tapasztalatokat, már csak azért is, mert ugye nem egy korszakban dolgozó kollégák vagyunk, vannak akik rómaisok, vannak akik őskorosok, és meglepően jó reakciókat kaptunk például egymás tárgyaira, illetve én például római korosként meglepően jó dolgokat fedeztem fel az őskoros tárgyak között, olyanokat is, amikre nem is gondoltam volna. Tehát még nekem szakmabelinek is rengeteg újat hozott ez a kiállításnak magának a rendezése is.
A tárgyak egymáshoz való viszonya, vitrineknek az elrendezése a termen belül, az milyen szempontok szerint történt?
Ahogy említettem, elsőleges szempont az volt, hogy minden tárgyat önállóan szerettünk volna bemutatni, ezt sikerült is megvalósítanunk. Két olyan termünk van, amit jelenleg időszaki kiállításra tudunk használni. Ezt olyan módon hasznosítottuk, hogy a két teremben különböző tematika szerint rendeztük el a tárgyakat. Szempont volt, hogy nem kronológiai sorrendben szeretnénk haladni, tehát nem arról volt szó, hogy a legidősebb, mondjuk őskori tárgytól indulunk, és akkor így fokozatosan mondjuk a római kor népvándorláskor következne, hanem típusonként, funkciónként csoportosítottuk a tárgyakat. Így az egyik teremben alapvetően szakrális élettel, kultuszokkal, temetkezésekkel kapcsolatos tárgyakat helyeztünk el vegyesen, tehát adott esetben a római kori szobor mellé egy őskori idol kerülhetett, és utána jött megint egy római kori kis plasztika. Ez azért is érdekes, mert a látogató ilyen módon ezeket össze is tudja hasonlítani. Egymás mellett lát mondjuk egy őskori idolt, egy római szobrot, lát rajtuk jellegzetességeket, értelemszerűen rengeteg különbséget is. És a másik teremben pedig a mindennapi élet tárgyai kerültek, tehát edények, ékszerek, tehát viseleti tárgyak, de például a római kori kocsinak az alkatrésze, mint az előbb említettem, vagy például házi tevékenységekre, tehát szövéssel, fonással kapcsolatos tárgyak, amfora, például üvegedények, vagy például őskorból, gyöngyökből készült öv, egy női sírból, tehát változatos, vegyes volt a teremnek az elrendezése. És hát a kettő között kapott helyet az a bizonyos interaktív sarok, amelynek az a célja, hogy ugye felmérjük, hogy a látogatóknak melyik tárgy tetszik legjobban.
Meddig látható a kiállítás, és utána mi várható?
A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, utána terveink között az szerepel, hogy a kiállításnak az anyagából valamiféle, hát ha nem is igazi virtuálisan bejárható kiállítás, de valami hasonló nyomát szeretnénk hagyni, és ez felkerül az internetre. Egyébként a katalógus a magyar nyelven jelenleg is olvasható a múzeumnak a honlapján. Utána pedig egy válogatás kiállítás kerül ismét megrendezésre szeptembertől, ezt Lassányi Gábor kollégám fogja rendezni, amely a múzeum kiemelkedő, különleges és egyedi tárgyaiból készít majd egy kis válogatást.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A beszélgetés után majd zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. Itt az Aquincumi Múzeumban Csépányi Andreával beszélgetek most, aki a múzeum munkatársa, művelődés szervező. Múzeum művelődési programjairól kérdezem, milyen nevezetes program várható most a közeljövőben?
Most már minden évben, több mint 20 éve, májusban megrendezésre kerül a Florália című rendezvényünk, ami egy kétnapos szombat-vasárnapi rendezvény, családi program, nagyon népszerű, hála jó Istennek, egy nagyon nagy tőzsközönséggel rendelkezik, és tényleg ez az egy olyan programunk van, ami aztán több ezer látogatót megmozgat egy hétvége alatt. Illetve még két olyan program van ezen kívül, amit valójában az Aquincum Baráti Kör szervez, de nyilván itt a múzeum területén kerül megrendezésre. A másik a Nymfa ünnep, ami szeptember elején kerül megrendezésre, majd a Szaturnália, most már hagyományszerűen évek óta decemberben. Ezen kívül természetesen csatlakozunk a nagy központilag szervezett programokhoz, mint a múzeumok éjszakája, vagy a kulturális örökségi napok, vagy éppen a kutatók éjszakája. Ezek is azért elég sok látogatót vonzanak, és nagyon érdekes programokat tudunk szervezni rá. Illetve hát most már hosszú ideje, hónapokra visszamenően gondolom, hogy ezt a hosszú ideje megy, az Anticafé című programunk, amit kifejezetten nyugdíjasoknak, aktív nyugdíjasoknak találtunk ki. Pont azért, hogy nem mindig csak családi programok, csak gyerekprogramok legyenek itt, hanem legyen egy olyan, ami kifejezetten az időseknek szól, és ez nagyon népszerű program. Hát ennek is most már van egy törzs közönsége, mert lassan már két éve rendezzük ezt is meg, és szinte minden hónap egy kedjén, általában a harmadik kedden szoktuk ezt megtartani. Most már szintén évekre visszamenően megrendezésre kerülő ismerterjesztő előadások is ugyanúgy benne vannak a programokban ebben az évben. Nyár kivételével is, december, január, február kivételével szintén minden hónapban megrendezésre kerül. Itt a régészeink, restaurátoraink mutatják be a saját szakterületüket valamilyen érdekes tárgyon keresztül, vagy pedig éppen a munkájukat próbálják népszerűsíteni. Ez is most már elég népszerű, és ezt általában mindig a hónap első vasárnapján tartjuk, 11 órai kezdettel.
Az Antik Caféban milyen témák kerülnek elő? Nyugdíjasokat mik érdeklik?
Hát a gasztronómia az egy nagyon-nagyon népszerű programunk volt, úgyhogy volt egy olyan, amit kétszer is megtartottunk, nyilván nem egymás után, hanem ilyen fél éves különbséggel. Természetesen nem pont ugyanaz volt a témája, de mégiscsak a gasztronómia volt a fő vonal, és azt nagyon szerették, de például festőnövények is voltak, ami szintén nagyon népszerű volt. Érdekes módon férfiak is vannak, tehát nem csak hölgyek érdeklődnek, hanem azért férfiak is vannak köztük. Tervezzük például, hogy most az orgona is egy ilyen téma lenne. Ez valószínűleg ebben az évben, az év második felében kerülne megrendezésre, ahol az orgonát meghallgathatják, tehát kivesszük a vitrin alól, megszólaltatja egy orgonaművész, és akkor az organáról egy kisebb előadást is hallgathatnánk, hogy mire használták, milyen emlékeink vannak, tehát amit általában lehet tudni az organával kapcsolatosan. De igazából próbáljuk tágítani a témakört, tehát igyekszünk azért bemutatni a kiállításokat is. Például, ha már megnyílik a tegulárium, utána szeretnénk a köré is egy ilyen antik kaffi előadást szervezni, vagy például a Műtárgymesség című időszaki kiállításunk kapcsán is szeretnénk egy ilyen antik kafés programot szervezni. Tehát igazából próbáljuk így tágítani a kört, illetve meg is szoktuk kérdezni, hogy mi az a téma, amit szeretnének, hiszen mondom, most már ez is egy törzs közönséggel rendelkezik, tehát hogyha ők valamit előtérben helyeznek, hogy arról jobban szeretnének, akkor megpróbáljuk ezt is, e közé is egy ilyen antikafés programot szervezni.
Nincsen olyan fajta igény, hogy kézműves tevékenységet ők is végezzenek? A festőnövényekről volt szó, vagy a gasztronómiáról, hogy kipróbálják maguk is.
De, és igazából ez már meg is történt, tehát amikor például a festőnövényekről volt előadás, picit festhettek is. Azért az idősek nem úgy szeretnek kézműveskedni, mint a gyerekek, ez most már tapasztalat, tehát annyira nagyon kézműves foglalkozása nincs igény, inkább ilyen előadás keretén belül kipróbálhatják ezeket a dolgokat, tehát a festőnövényeket is kipróbálhatták, de például idén, most múlt év decemberében a Szaturnália kapcsán kézműveskedtek is, tehát csináltak ilyen kis asztaldíszeket ők is, nem csak az előadást hallgatták meg, hogy mi is volt ez a Szaturnália az ókorban, hanem tényleg készíthettek is. Tehát, hogy így hozzáfűzünk kézműves dolgokat, de ez nem teljesen olyan, mint amikor a gyerekekkel kézműveskedünk, de mindenképpen valami interaktívabb dolgot gondolunk nekik is. Tehát amikor gasztronómia volt, ők megkóstolhatták ezeket az ételeket, sőt, kolléganőnk előttük készítette el az ilyen egyszerűbb ételeket.
Milyen ételt készítettek? Apicius alapján dolgoztak, gondolom.
Igen, Apicius alapján. Igazából a kolléganőnk is mártogatósokat csinált, és akkor hozzá zöldségeket vágott föl, hogy a zöldségeket mártogassák bele, tojás, főtt tojás volt, illetve olyan lencséből készült ételek, amiket már a rómaiak is ehettek. Nyilván a fűszerezése azért ezeknek az ételeknek olyan volt, ami mi is megeszünk, mert valójában azért ott vannak olyan ételek az Apiciusban, amit bár már az Apicius szakácsnő, amit mi is árusítottunk, az egy kicsit már úgy a 20. század emberének való recepteket tartalmazott, de azért tényleg ők még más ízlés szerint főztek vagy készítették az ételeiket. Itt mondjuk az egyszerűbbek, tehát amikor itt az egyszerűbb ételeket kóstolhatták meg, és nyilván nem teljesen abból készítettek, de például a halszósz, ez nagyon érdekes, a kolléganő behozta a halszószt, és akkor megszagoltatta velük, hogy azért ennek nincs kellemes illata. De hát nyilván a tájkonyha, vagy a keleti konyha ma is használja, és valljuk be, hogy az ételnek sokkal jobb íze lesz tőle, de hát úgy magába szavolgatni nem túl célszerű.
Viszont, hogyha valaki meg akar kóstolni ókori ételeket, a Florálián szoktak lenni ilyen különlegességek.
Igen, a Florálián egyrészt szoktunk csinálni ilyen kis látványkonyhát, ahol szintén ugyanaz a kolléganő, aki most itt a nyugdíjasokkal is foglalkozni szokott, ő készít ételeket, azt megkóstolhatják a látogatók, illetve szoktuk hívni a La Fiesta Party Service-t, ahol vásárolhatják az ételeket a látogatók. Ugyanaz nem teljesen olyan, mikor mi készítjük el ezeket, ott már inkább ehetőbb receptekkel dolgoznak, de ott is olyan, tényleg olyan ételeket próbálnak árusítani, amik azért a római konyhára hajaznak, tehát nagyon hasonlóak, illetve időnként a hagyományőrzők is csinálnak ilyen kis látványkonyhától, szintén meg lehet kóstolni ezeket az ételeket. Ja, és hát a kolléganőnk szívesen beszél is ezekről, ő nagyon szeret beszélni, hogy milyen növényeket használtak, mire használták, milyen ételeik voltak, hogyan fűszerezték őket, úgyhogy igen, tehát a gasztronómia azért fontos szerepet kap a Florálián is.
És a festőházról szó volt, hogy megnyílt a festőház, sőt óránként látogatható is. Ott mit lehet látni?
Igen, hát a festőházat a Pannonia Provincia Program elnevezésű EU-s programunk kapcsán hoztuk létre. Ez tulajdonképpen ugye egy római lakóház helyén épült lakóépület. Nyilván nem teljesen ugyanúgy néz ki, mint a római korban kinézhetett, hiszen igazából erről nem is maradtak fönn írásos emlékeink, hogy hogyan kellett volna, vagy hogyan néztek ki. Ezek alaprajz alapján dolgoztak, ugye, amikor rekonstruálták a házat. Hát ez római mintára van berendezve, a konyhája, az étkezője, tehát az összes tér úgy van berendezve, mint ahogy a római korban berendezve lehetett. Nyilván ez viszont ugye megmaradt emlékek alapján készült. Próbáltunk olyan bútorokat belehelyezni, amit már a rómaiak is használtak. Tehát nyilván a berendezése tényleg azt próbálja imitálni ezt a római kort. Azért festőház a neve, mert ugye annak idején, amikor 40-es években először kutatták a területet, ilyen kis festőtégelyt találtak ott, és akkor feltételezték, hogy ez egy festőnek a háza. Persze ez azóta már megdőlt, de nagyon szép falfestményekkel volt díszítve. Ugyanezek a falfestmények most is láthatók, ugye rekonstruálva a falakon. És hát óránként látogatható ebben a téli időszakban, azért, mert ugye folyamatosan az időjárás miatt nem tudjuk nyitva tartani, de igény szerint minden órában megtekinteni lehet, nyáron pedig folyamatosan nyitva tart, tehát akkor hétfő kivételével nyitva tartás időben bármikor bemehetnek a látogatók és megnézhetik. És hát például a múzeumok éjszakáján miatt életképeket is szoktunk csinálni, tehát egy kicsit megelevenedik ezen az éjszakán a festőház, ott van főzés, az étkezőben egy ilyen kis életkép, kollégák általában befekszenek a kerevetekre is, és még zene is szokott szólni, úgyhogy próbáljuk ugye hasznosítani, és nagyon, nagyon tetszik a látogatóknak is, hát végül is azért nem egyedi, tehát más Magyarországon hasonlót nem lehet látni, hogy egy római mintára visszaépített lakóház lenne, illetve az látogatható is lenne, és úgy van berendezve, ahogy valóban a római korban berendezve lehetett egy ilyen lakóház.
Éveleje van, ilyenkor visszaszokott az ember tekinteni az elmúlt évre. A tavalyi évnek mi volt a legsikeresebb rendezvénye?
Hát a már említett Florália. Csoda lenne, hogyha ez nem lenne népszerű, mert tényleg most már több mint 20 éve létezik, és tényleg egy beállított közönséggel működik. Hát a múzeumok éjszakája, ami természetesen azt gondolom, ilyen minden múzeum életében az egyik legnagyobb látogatottságot produkálja, hiszen ezen az éjszakán rengeteg múzeum egy-egyen látogatható. És hát tényleg nálunk akkor nagyon-nagyon sokan vannak, hála jó Istennek, de igazából ezek a nagy programok, a Nymfa ünnep, a Kelta családi nap, amit idén átneveztünk, egy picit barbár családi nap lesz belül, de program az nagyjából ugyanazt fogja tükrözni, picit azért nyilván tágítva. Ez októberben van, általában a múzeumok őszi fesztiválja kapcsán szoktuk megtartani, hozzá kapcsolódik, de ez is most már több éve létező programunk, és elég népszerű családok, hát leginkább gyermekes családoknál, és ennek is már lassan törzs közönsége kezd kialakulni. Nyilván ez egy picit más, mert nem római katonák, légiósok vannak itt, hanem kelta barbár csapatok, és nyilván az ő életüket próbáljuk egy picit úgy megeleveníteni ennek az alkalomnak a kapcsán. Úgyhogy ezek talán a legnépszerűbb programjaink, de az elmúlt évben elmondható, hogy elég szépen megugrott a látogatottságunk is. Nyilván ez az új fejlesztéseknek is köszönhető, hiszen nem csak a festőház új fejlesztés, hanem itt van egy játszóterünk, egy mitológiai játszóterünk. És ami nagyon fontos, és még a gyerekek számára nagyon izgalmas lehet, az a virtuális élménytér, ahol mozgásérzékelős játékok vannak, ami nyilván egy 21. század gyerek számára sokkal izgalmasabb, mint hogy csak a múzeumot nézze meg. Ez is hozzájárult valószínűleg annak idején a múlt év során, hogy a látogatottságunk megnövekedett, és mondom azért az előző évekhez képest ez elég jelentős.
Ez az interaktív terem mennyire köti le a gyerekeket? Mennyire élvezik?
Leköti a gyerekeket, olyannyira, hogy nem csak a gyerekeket, de valójában a felnőtteket is, tehát nagyon szokták élvezni az élményteret. Ott 4 ilyen mozgásérzékelős játék van, tehát igazából lehet válogatni is, de végig lehet játszani mind a 4 játékot, mindenkinek a saját érdeklődése szerint, hiszen a lányoknak öltöztetős, meg lakberendezős játék van, a fiúk vívhatnak, illetve régészkedhetnek az egyik játékkal, tehát tulajdonképpen mindenki a saját érdeklődésének megfelelő játékokkal játszhat, és ugye ennek a virtuális élménytérnek van egy előtere, ami meg a kisebbek számára lehet izgalmas, aki mondjuk még nem tud olvasni, mert azért a virtuális élménytér játékaihoz kell olvasni, tudni is, vagy a szülő segít, de az előtér az kifejezetten a kisebbeknek van, aki is kirakókkal berendezve, illetve még a falra lehet rajzolni is.
Nincsen gond a sorbaállással, hogy türelmetlenkednek, hogy mikor kerülnek sorra és játszhatnak?
Hát igazából ez nekünk van egy animátorunk, és hogyha ilyen előfordul, hogy túl sokan vannak, már pedig ugye tudjuk, hogy május, június, szeptember, október tájéken én iskola dömping időszak van, amikor rengeteg osztályt hoznak a múzeumba, nyilván nem csak hoznak, más múzeumokba is. Ilyenkor igen, előfordulhat, hogy egyszerre sok osztály megfordul, hát ilyenkor az animátor próbál ezen segíteni, illetve nyilván most már olyan sok minden van itt a múzeumban, hogy ilyenkor szoktuk azt felajánlani, hogy addig nézzenek meg valamit, és akkor jöjjenek vissza. De olyan igazából nagy gondot eddig még hál' Istennek ez nem okozott itt nálunk.
A jövőben milyen új elemmel fog bővülni a kínálata a múzeumnak?
Lesz majd új kiállításunk, ami októberben nyílik meg. Ez egy időszaki kiállítás lesz, és még nem tisztem erről nekem beszélni, de úgy tűnik három tárgy köré fog épülni ez az időszaki kiállítás. Aztán, ami egészen biztos, hogy júniusban megnyílik a tegulárium, ami ugye egy megint egyedi dolog, ilyen nem volt még nálunk. Konkrétan egy tégla raktár és kiállító rész fog itt nyílni a festőház közelében. A látogatók ezt majd megtekinthetik. Igaz, hogy maga az épület ez raktárként funkcionál, de a külső részén lesz egy ilyen kis kiállítás, ahol azért elég sok ilyen érdekes téglát ki fognak állítani, és még ebben az évben újra meg fogjuk nyitni a régi múzeum épületet a Rom területen, ahol valószínűleg egy olyan kiállítás fog létrejönni, ami a tavalyi meghirdetett tervpályázat alapján fog létrejönni, igen.
Említetted, hogy a gyerekek osztállyal is jönnek. Az osztályoknak mit kínál a múzeum?
Rengeteg múzeumpedagógiai foglalkozásunk van, úgy értem, rengeteg témában vannak múzeumi óráink, és az is természetesen korosztályonként, tehát vannak az általános iskolás, alsós, felsős, középiskolások. Természetesen igény szerint óvodásoknak is szervezünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Elsősorban, ami nagyon népszerű, azok a kézműves múzeumpedagógiai órák. Itt gipszből készíthetnek különböző tárgyakat, vagy ékszerkészítés létezik, de igazából mozaik készítés, de igazából többféle lehetőség is van, szintén, ahogy mondom, ahogy említettem, igény szerint, de van a szituációs játék is. Ezt leginkább az általános iskolás, felsős, középiskolások szokták igénybe venni. Itt tulajdonképpen eljátszhatnak egy ilyen kis jelenetet a római életből, és az is elég népszerű szokott lenni, de például a játszótérhez is van külön múzeumpedagógiai foglalkozásunk, és ezek elég keresettek is, tehát egyre nagyobb igény van ezekre a múzeumi órákra, és hát ez azért is jó, mert nyilván a gyerekek számára csak egy múzeumlátogatás az lehet, hogy egy kicsit unalmas, meg kicsit száraz lenne, így egy picit élvezhetőbbé teszik a tanárok, és reméljük mi is a múzeumlátogatást a gyerekek számára. A rendezvényekre is szívesen várunk csoportokat, ha arra igény van, illetve hát a múzeumi vezetések, tehát ez az, ami még mindig a legnépszerűbb, amikor a szezonban rengeteg csoportot hoznak múzeumlátogatásra, ugye osztálykirándulás címén, és akkor ilyenkor megmutatjuk a múzeumot.
Az osztályok mennyire használják ki a lehetőséget, hogy többféle programon is részt vehetnek? Tehát mennyire térnek vissza? Mennyire sorozatban szakkör jelleggel veszik igénybe?
Most már mi is próbálunk egy picit jobban nyitni, illetve több lehetőséget adni az iskolák részére. Van például bérletünk, amivel az iskolák élhetnek, tehát ha megváltanak egy éves bérletet, akkor hozhatják ide ennek a keretén belül az osztályokat, és elég kedvező áron, tehát lényegesen olcsóbb egy ilyen bérlettel jönni az iskolák számára, mint ha mondjuk alkalmanként vásárolnak jegyet. Van már olyan iskolánk egyébként, két olyan iskola, aki már ezzel a bérlet lehetőséggel élt, vagy él. Elsősorban óbudaiak, de természetesen minden budapesti iskola számára megadjuk a lehetőséget. Főleg budapestiek fognak valószínűleg élni vele, vidékiek kevésbé, de hát ez is már egy előrehaladás, tehát azért mi az óbudai iskolák számára más kedvezményt is nyújtunk, így van, tehát hogy nyilván itt a helyek számára sokkal jobban elérhetővé tegyük a múzeumot, és hát ők mégiscsak itt élnek, hát ezt ismerjék mindenképpen meg. De természetesen ugye azt tudni kell, hogy mivel 5. osztályos iskolai tananyag vagyunk, és a középiskolában is, azért nyilván a történelem tanárok azért szívesen hozzák az osztályaikat, Van olyan osztályunk, aki jön 5. évvégén, meg 6. év elején is, tehát ilyen is létezik. Nyilván nem biztos, hogy ez vezetés, lehet, hogy múzeumi óra kapcsán, de ilyen értelemben is vannak nyilván visszatérő osztályok. És hát az idegen vezetés szempontjából is, hogyha mást akarnak megnézni, vagy egyszerűen csak a játékok miatt visszatérnek azért ide hozzánk, hál' Istennek. Egyénileg is, és csoportosan is az osztályok gyerekek.
Akkor köszönöm szépen, van-e valami, amit még mondani akarsz?
Köszönöm. Reméljük ebben az évben is. Nagyon sokan ellátogatnak ide a múzeumba. Egyetlen programot próbáljuk csalogatni a látogatókat a múzeumba, és azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések, amik hál' Istennek azért folyamatosan vannak, ezek azért élvezhetőbbé teszik a múzeumot a látogatók számára. És én azt gondolom, hogy érdemes ide visszatérni, hiszen évről évre megújulunk, és évről évre több mindent lehet látni a múzeumban.
Köszönöm.
Ismét zene következik, és aztán a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, következik a kaleidoszkóp. Először Sepsi Szent Györgyre, a Székely Nemzeti Múzeumban invitálom önöket, ahol Évmilliók üzenete a Székely Nemzeti Múzeumban címmel egy székelyföldi kőzeteket, köbületeket és ásványokat bemutató kiállítást nyílt, feltárva, bemutatva mindazokat a világviszonylatban is ritkaságnak számító emlékeket, amiket Erdély rejt, mint például a felsőrákosi ős elefánt leletet, vagy a Ditró környéki magmatizmus feltárt kőzetanyagát, vagy akár az Alsórákoson a bazaltos vulkanizmust, de megtalálható a Szent Anna-tó és a Mohos vulkáni kráterének kialakulására jellemző kőzetanyag is. Mindemellett természetesen a kőzetekben megőrződött, kihalt állatok kövületei is láthatók, és egyúttal elmesélik az Erdélyben régen lezajlott földtani eseményeket. Szentendrén a Ferenci Múzeumban Barcsai ösztöndíjasoknak a kiállítása nyílt meg, és ez nem csak kiállítás, hanem egyúttal a Barcsai díj átadása is, ugyanis Barcsai Jenő testvére, Barcsai Erzsévet alapított egy olyan díjat, amellyel a fiatal magyar művészek munkásságát ismeri el. Ezúttal ketten Vég Júlia és Szakszon Imre lettek a díjazottak. Az ő műveiket lehet látni ezen az ünnepségen, amelyet Barcsai Jenő születésnapján, vagyis január 14-én rendeztek. Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban úton 50 van Novák Attilának a kiállítása látható, aki képzőművész és vizuálpedagógus, és mint művész több művésztelep munkájában is részt vesz, számos kiállítást, csoportos kiállítást és egyéni kiállítást rendezett, sőt, a Békés megyei amatőr alkotók művésztelepének, a Békési úti közösségi házak alkotókörének és a nemzetközi művésztelepének Békés Csabán a vezetője is. Emellett a német 3T csoportnak a tagja, és így élőművészeti fesztiválokon, kortárs rendezvényeken is részt vesz. A tárlaton látható művek egy keresztmetszetet mutatnak az életkora fordulópontján lévő, önmagával is szembenéző, jelenével találkozó emberről, és a műveket úgy állította ki, hogy egyúttal ezek a vizuális eszközök és műfajok együttes terévé váltak, az összhatásuk is maga egy műalkotás lett, önportrék láthatók itt, videóinstallációk, videóanimációk, térinstalláció, fotoprintek, mindezek objektív és szubjektív kölcsönhatásban állnak egymással, a valóság és a fikció hat itt egymásra. Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban a Miskei Antéusz címmel nyílt kiállítás, itt Tóth Menyhértnek a műveit állítják ki, akiről László Gyula a következőket mondta. Volt közöttünk egy hallgatag, összetört testű és arcú társunk, akiben látomások fénylettek, akinek csendjében olyan dolgok alakultak, amelyek megborzongattak minket, fiatalokat, és felidézték bennünk Gulácsit, Csontvárit, a nagy megszállottakat. Nos, ez a nagy megszállott a paraszti falusi élethez való kötődését egész életében magában hordozta, a természettel való aktív, álmokban, mesékben gazdag együttélés jellemző alkotásaira. Tulajdonképpen művein a természet és az ember beszélget egymással. Életében nem sok megbecsülésnek örventek alkotásai, illetőleg utolsó éveiben 1974-től kezdte a Bács-Kiskun megyei tanács összeszedni alkotásait, és így kerültek a Kecskeméti Katona József Színházba. Kecskeméten járva a Népi Iparművészeti Múzeum hagyományos parasztviseletek kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet, amelyben olyan parasztviseleteket állítottak ki, szám szerint 14 komplett viseletet, amelyet eddig a raktárban őriztek. És ha már népművészetről van szó, akkor Szegedre a Somogyi Könyvtárba is invitálom önöket. 100 éve született az utolsó szegedi papucsos. Forgatós, bojtos, szalagos. Ez a kiállításnak a címe, és talán érdemes megállni itt a címben levő forgatóson, mert hogy a forgatós eredeti szegedi viseleti darab volt a menyegzői papucsok között, az egylábas papucsok, vagyis hogy a bal és a jobb lábas papucs között nem volt különbség. A szalagos papucs az is menyasszonyi papucsra vonatkozik, ahol a fehér menyasszonyi ruhához fehér szalagos papucsot készítettek. Egyébként a kiállításon a Rátkai Sándor papucsos mesternek az alkotásaiba lehet betekinteni, a papucsosság történetét megismerni, illetőleg a munkaeszközöket Izsák István és Szűcs és papucsos mester műhelyéből kölcsönzött kapott eszközök segítségével, és lehet kézzel varrott papucsfejeket nézni, igazi eredeti rátkai papucsokat, illetőleg azoknak a fotótablóit is, és meg lehet ismerni a papucsvarrásnak a folyamatát is egy bojtos rátkai papucsnak a segítségével. A frissen készült tényleges papucsokat Sallai Tibor, szegedi cipész és papucsos mester készítette. Aki a rátkai, ma sallai műhelyben dolgozik, ahol egy kis múzeumot rendeztek egyébként ki, egyébként be fotótablókkal mutatják be Rátkai Sándor inaséveit, illetőleg vásárokon készült felvételekkel a későbbi munkásságát. És ha már Szegeden járunk a Somogyi Könyvtárban, akkor Mondottam ember küzd, és bízva bízzál című kiállításról is feltétlenül meg kell emlékezni. Itt Madách Imréről van szó, az ember tragédiájának több kiadását is bemutatják. Magyar nyelvű kiadások között Zicsi Mihály illusztrálta kiadás is megtalálható, de megtalálható egy gyorsírásos változat is, amelyet Balogh Margit okleveles gyorsírászati tanárnő készített, és a kötetben a gyorsíró fotója is belekerült. De megtalálhatók angol és német nyelvű fordítások is. Emellett Madácsnak további művei, Mózes, Csák végnapjai, Férfi és nő, sőt a Civilizátor című komédiája is. Nőkérdésről való értekezése is megnézhető. Ezen kívül róla szóló alkotások is, például Lőv Immánuel emlékbeszéde, vagy Sík Sándor tanulmánya. Egy regény is látható, Lidércke, ez pedig feleségének, Fráter Erzsébetnek az életét és halálát dolgozza fel. Következő kiállítás, amire szeretném fölhívni figyelmüket, ismét művészeti kiállítás, mégpedig a Szombathelyen, a Szombathelyi Képtárban Szántó Piroska emlékkiállítása látható, aki festőművész volt és grafikus, és Szőnyi István osztályába járt, de baloldali politikai tevékenysége miatt kizárták a képzőművészeti főiskoláról, úgyhogy utána Vaszary János tanfolyamát látogatta, 1934-ben pedig a Szocialista Képzőművészek csoportjához csatlakozott. Később Bálint Endre, Vajda Lajos és Kornis Dezső körében alkotott, 44-ben Bajóton bújdosott, 45 és 48 között pedig az Európai Iskola tagja volt. Jellemző az alkotásaira az expresszív hangvételű tájábrázolás, de figurális kompozíciók is vannak, a későbbi korszakára pedig az antropomorf állat és növény ábrázolások a legjellemzőbbek. Művei között számos illusztráció található, Villon, Shakespeare, Boccaccio, Kipling és Crude műveivel kapcsolatban például, és jellemző, hogy az alkotásait sorozatokba rendezte, gyakran önéletrajzi jelleggel, ami egyébként írásaira is jellemző. Állandó kiállításon is megtekinthetők a művei, legalábbis műveinek egy része, itt Budapesten a Szántó Piroska és Vas István emléklakásban, ami a Várkert rakpart 17-ben található. Komáromban, a Klapka György Múzeumban is nyílt művészeti kiállítás, egy kicsit a népművészet és a modern művészetnek a keveredését lehet megfigyelni ezen a kiállításon, Bódi Irén ugyanis olyan textilművész volt, aki a hagyományokat ápolta, és kékfestőanyagokkal dolgozott, azokba a hagyomány alapján új mintákat készített. Számos saját készítésű nyomódúca is látható a kiállításon. Végül a budapesti Godó galériára hívom fel a figyelmet, a Horvárhelyi Tímiának a kiállítása látható. Ő 98-ban végzett a Némó Képzőművészeti Szabadiskolán, majd az Eszterházy Károly Főiskola rajz és vizuális kommunikáció szakán tanult, és azóta is, tanulmányai befejezte óta is folyamatosan alkotótáborokon vesz részt. Művészetére jellemző, hogy a Nagybányai Iskola plenár festészetét folytatja, perspektívikus ábrázolásaira a zárt oldott kompozíció jellemző, szereti az erdei tájakat, a magányos, elhagyatott tájrészleteket megjeleníteni, visszafogott, egymásba fonódó színekkel. Kizárólag természetes anyagokkal dolgozik, tehát a szén, kréta, olaj vagy a pasztell kedvenc anyagai, és nem csak tájakat, hanem portrékat is készít. Előzetesként két kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmüket. Az egyik a mai Manóházban Budapesten nyílik, Féner Tamás, Tól-ig, 1952-2013 című kiállítása, amelyiken Féner Tamásnak korai amatőr és professzionális képeit ugyanúgy meg lehet tekinteni, mint a legutóbbi időkben alkotott felvételeit. Ő ugyanis a valóságelvű fotográfiának kiemelkedő alakja, a fotozsurnalisztika egyik élő magyar klasszikusa, aki 52 óta alkot, de 57-től a Filmszínház Muzsikának volt a fotóriporter gyakornoka, 86-tól a Képes Hét főszerkesztő helyettese, 91-től a Névszavának, 93-tól a Griff, illetve a Vasárnapnak a képszerkesztője, 94-ben aztán szellemi szabad foglalkozású lett, 2003 óta pedig az MTI munkatársa. A másik kiállítás, amire előzetesen szeretném figyelmüket fölhívni, a Veszprémi Játékvilágok című kiállítás. Ez 22-én fog nyílni, a Magyar Kultúrának a napján, és dr. Lackovics Emőke néprajzkutatónak a gyűjtését mutatja be, aki 1979-ben nagyon sok népi játékot gyűjtött össze. Ezek egészülnek ki a kiállításon a kádárkori játékokkal, illetőleg kortárs anyaggal. A kiegészítések jelentős része tárgyfelajánlással Veszprém megyei polgároktól érkezett játékokat jelenti. A játék egyetemes vonásai mellett a helytörténetre is hangsúlyt fektetnek a kiállításon, éppen ezért Tihanyi, Városlődi, Veszprémi és más területeknek az óvodásairól készült fényképek, archív fotói láthatók, illetőleg olyan lakótelepi játszóterek, amelyeket már régen lebontottak, vagy a Veszprémi Vidámpark csónakázó tava és Sputnik kör hintája. Mindezek után búcsúzom Önöktől, jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.